Egy kedves barátom megkérdezte tőlem a minap, hogy mi a véleményem a választásokról, a politikáról, hogy foglalkozok-e politikával, vagy fogok-e szavazni, ugye most van lehetőség az erdélyeknek, az erdélyi magyaroknak szavazni a magyarországi politikára, a Magyarország sorsára, így mondják egyesek. És kedves barátom helyesen feltételezte, hogy igyekszem nem érinteni a politikát, nem foglalkozok vele, szavazni sem járok, már nagyon régóta nem járok szavazni. Hogyha ezért követ érdemlek, akkor hát vállalom, akkor kövezzenek meg, különösebben nem érdekel, de ugye úgy döntöttem én évekkel ezelőtt, hogy semmilyen szín alatt nem támogatom azt a rendszert, amire szavazni kell abban a formában, ahogy azt ugye mi gyakoroltuk hosszú éveken keresztül. És ahogy az emberiség azt gyakorolta hosszú éveken keresztül, évszázadokon keresztül gyakorlatilag. És eszembe jutott nekem egy régi írás, amit még úgy fiatal koromban, fiatal igazságkereső koromban írtam, miután hazajöttem Indiából, és megnéztem, hogy amit oda leírtam, az most mennyire érvényes rám. És arra jutottam, hogy valamennyire, tehát még mindig érvényes, többé-kevésbé, ugyanúgy gondolkodom a választásokról, a szavazásokról, mint ahogy akkor gondolkodtam. Persze ezt az írást egy kicsit úgy korrigáltam, megújítottam, mivel hogy én is megújultam valamelyest Isten kegyelme által, miután megismertem a megváltás, a szabadulás evangéliumát, Krisztusnak a tanításait, az ő bölcsességét, és miután azokat kezdtem beültetni valamennyire az életembe. Az írás ezt megosztottam az új blogon, a kiáltószó.hu-n, és ott meg is ígértem, hogy lesz egy ilyen videó verzió is, amiben felolvasom az írást, és hozzáfűzöm azokat a gondolatokat, amelyeket esetleg kimaradtak az írásból, annak érdekében, hogy maga a beszéd, maga a gondolatcsomag legyen élőbb, érthetőbb és emészthetőbb a kedves olvasó, a kedves hallgató számára. Most be is raknám az írást a képernyőre, azok számára, akit érdekel, hogy tudják figyelemmel követni, olvasni, és jelzem, hogy az írás megtalálható a kiáltószó.hu oldalon, és az a címe, hogy nem választóként a választásokról. És így néz ki a bejegyzés, el a szép gyászjelentő szerű képpel, ami valamelyest ki is fejezi az egész választásnak a lényegét és a szellemiségét. Ugye fehér-fekete, eléggé gyászos a hangulata. Körülbelül azt fejezi ki, ami a választás után fog következni az országban, a választópolgárok életében. És a régi bejegyzés, a felújított régi bejegyzés következőképpen hangzik. Ha van egy központosított hatalom, amely helyetted önkényesen gondolkodik, dönt, ítél, törvényeket hoz, azt nem lehet megsemmisíteni oly módon, hogy harcolunk ellene. Ugyanis a harc minden formája, külső és belső harc egyaránt, hatalmas energiát és figyelmet igényel. Oly sok időt és energiát pazarlunk a harcra, hogy közben azt is elfelejtjük, hogy miért harcolunk. Fontos megértenünk, hogy nem a harc a megoldás a problémáinkra. A támadás a császár malmára hajtja vizet. A támadás is a császár malmára hajtja vizet. Több ezer éve próbálkozunk ezzel a módszerrel, de sikertelenül. A megoldás egyszerűbb, mint gondolnánk. A hasznos figyelem visszahívása és helyretétele. Ez a megoldás. Emlékeztek, akik korábban olvasták a szabad gondolatot, egy időben mindig úgy jött, hogy megkérdezzem, felvegyem azt a kérdést a kedves olvasónak és saját magamnak is, hogy hol van a figyelmet, hol van a te értékes figyelmet, hol van a te életet adó figyelmet. Mert tulajdonképpen ugye tudjuk jól, hogy a figyelem az életenergia is egyben. Tehát ki, amire fordítja a figyelmét, a test lámpását, a szemet, ugye, azt táplálja és azt élteti. annak ad energiát tulajdonképpen, ha szabad így fogalmazni. Nem szívesen használom az energia szót, mert ez inkább az ezotériában elterjedt és eléggé félreérthető, tehát semmiképpen nem szeretném azt, hogy valaki azt higgye, hogy én vissza akarok mászni az ezotériába, és itt energiákról akarok beszélgetni az embereknek. Nem ez a lényeg. Inkább úgy fogom fogalmazni mostantól, hogy életerő, életerő, hogy hol van az életerő, mire irányítjuk a figyelmünket, az életerőnket, mert tulajdonképpen minden élő léleknek életereje van, amivel tud táplálni bizonyos dolgokat. Akár fizikai dolgokat is, mint tudjuk. A legnagyobb átverések egyike az, hogy egy hibás rendszert meg lehet javítani, ha küzdünk és harcolunk ellene. És itt az mondatik a mester által, hogy új bort sem töltenek ó tömlőkbe. Máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl. A tömlők is elvesznek, hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad. Ez megtalálható a Máté evangéliumának 9. fejezetében, 17. bekezdésben. Ugye azt mondja itt a mester, hogy aki a rendszernek a megújításán fáradozik, az vegye tudomásul, hogy egy óriás nagy hiába valóság, amit csinál. Mert a régi struktúrában nem szabad beletenni az újat egyáltalán. Mert a régi struktúra az meg fog halni, szét fog szakadozni, és hogyha én abban fektetem bele az energiámat, bocsánat, az életerőmet, és a figyelmemet, akkor nyilván az én életerőm kárba veszik, kárba vész. Tehát, ha valaki azt próbálja elítetni veletek, vagy hogy a rendszert meg lehet újítani, hogy bemegyünk, és belülről megújítjuk, mert én is ezt hittem korábban. Tehát régebben, amikor azért jöttem Amerikából, még a politikába is belementem, avval a meggyőződéssel, hogy jaj, nagy lendülettel, nagy lelkesedéssel bemegyek a politikába, és belülről meg fogom azt változtatni. Hála Istennek rájöttem Isten kegyelméből, hogy tévedtem, ez egy téves hozzáállás, téves felfogás, amit Jézus egyértelműen cáfol. Tehát ez nem úgy működik, hogy valaki bemegy a parlamentbe, és hirtelen az egész parlament újján fog születni. Ezt, aki elhiszi, az ő csapdájban van benne. Ebben teljesen biztos lehet. Egy népiesebb megfogalmazás azt mondja, hogy az a szűzlány, aki bekerül a hárembe, előbb-utóbb ő is úgymond paráznává válik, kurvává válik. Elnézést a kifejezésért. Az összes ember által létrehozott rendszer, intézmény a benne rabul esett egyének figyelméből és életenergiájából táplálkozik. Ahogy Indiából is írtam, egy rendszernek, egy intézménynek szinte teljesen mindegy, hogy éjjelzem vagy a halálát akarom. Mindkét esetben feléje fordítom a figyelmemet és támogatom őt. Viszont ez esetben a támadás is támogatás. Tehát a szép magyar nyelvünkben benne van, hogy támadás, támaszadás. Ha valaki támadok, azt támogatom. Mert a figyelmem rajta van, az életerőm rajta van, bombázom vele. Mondok egy nagyon egyszerű példát, ezt még korábban egy indiai egyetemen is elmondtam, ahol volt alkalom előadást tartani erről a témáról, hogy hogyan működnek ezek a rendszerek. És értékelték, tehát érdekes módon értékelték, tetszett nekik, még a dékánnak is az előadás. Ha egy diktátort éjjenzek, támogatok, azzal nyilván segítem őt, növelem a hatalmát. Idáig azt hiszem mindenki számára érthető a dolog. De mi történik akkor, ha támadom és a halálát kívánom? Ugyanaz történik, mint az előző esetben. Ugyanis amikor ő támadást észlel részemről, az emberek részéről, a tömeg részéről, megerősíti a védelmét, növeli a seregét, amellyel szükség esetén pillanatok alatt szétszúz, megsemmisít mindent. Bár a két viszonyulási mód látszólag különbözik egymástól, van egy közös vonásuk. Mindkét esetben az egyén megfosztja magát értékes figyelmétől, és átirányítja azt a rendszerre, az intézményre, életerejétől, és a diktáló diktátor szolgálatába állítja azt. Tehát akkor elmegyek én szavazni, Gyakorlatilag bárhogy szavazok, akárhogy szavazok, teljesen mindegy, hogyan szavazok, a figyelmemmel, az életenergiámmal, az életerőmmel őket támogatom. És azt tulajdonképpen az, amit, ami meg fog valósulni az országban, vagy az én településemben a következő 4 évben, vagy 5 évben, mandátum alatt tulajdonképpen azt én éltetem, én jogosítom őket fel arra, hogy ezt csinálják velem, családommal, embertársaimmal. Tehát az ember, aki megfosztja magát a saját figyelmétől, az életereitől, és feléjük fordítja, támadja őket, ugye támaszt ad nekik, az tulajdonképpen egyrészt önmagát megöli, és egy halott rendszert támogat, egy halott rendszert éltet és etet a szerével, az élet erejével gyakorlatilag. Az egyén fejlődésének, növekedésének, erősödésének, újjászületésének legfontosabb eszköze a hasznos figyelem, amely neki dolgozik, és nem másnak. Tehát az egyén fejlődésének, növekedésének, erősödésének, újjászületésének legfontosabb eszköze a hasznos figyelem, amely neki dolgozik, és nem másnak. Ennek hiányában teljesen lehetetlen a változás, az újjászületés, és félreértés ne essék. Nem az önzőségről és az egoizmusról beszélek, hanem az egyén lelki kiteljesedéséről, amelynek fontos részét képezi az embertársai önzetlen szolgálata is. Tehát itt most nem arról beszélek, hogy az ember a figyelmét mind fordítsa magára önző módon, hanem arról beszélek, hogy az ember a halott rendszerekről el kell, hogy fordítsa, ha élni akar, persze. Nem akar élni, akkor nyugodtan menjen szavazni. De hogyha az ember élni akar, akkor a halott rendszerekről, a halott struktúrákról, az intézményekről el kell fordítsa a figyelmét, át kell irányítsa saját magára, és az embertársaira, az emberi kapcsolatokra, mindenek előtt. És akkor talán megtapasztalja, hogy mi az, hogy élet, amiről Jézus Krisztus Urunk is beszélt. De úgy, hogy halott rendszereket támogatunk, éltetünk, a figyelmünkkel és az életerünkkel, úgy ez nem lehetséges. Tehát a rendszer építése, annak a szépítése minden esetben az újjászületés ellen szól. Az ellen szól, hogy az ember testi emberből, testi lélekből lelkivé váljon, tehát lelki emberré váljon. A fentiek értelmében, ha az ember úgy dönt, hogy a változást, a fejlődést választja, első lépésként fontos visszahívnia, a helyére tennie a figyelmét. Vissza kell azt állítania a gazdája szolgálatába. Tehát helyre kell rakjam a figyelmemet, másképp nem fog ez működni. Hamarosan jönnek a magyarországi választások. Szinte azt olvastam, hogy változások, de valójában teljesen egyértelmű, hogy nem változások jönnek, hanem választások jönnek. Egy nagy színház jön, amit rengeteg pénzből, életerőből, tehát rengeteg ember életerejéből megszerveznek az emberek ellen, az emberek butítására. Sajnos ez van, ki kell mondani, még akkor sem, ha meglőnnek érte. Hamarosan jönnek a magyarországi választások. Már javában dúl a pártok közötti látszatháború, színházháború, amelyben a tét nem más, mint az embertömegek figyelmének és életerejének megszerzése, átirányítása a rendszerre, a piramis csúcsán lévő szemre, ugye a dollárnak a piramisán lévő szemre, ez a rendszer, a struktúra, a hierarchia, hatalmi hierarchia. Az adók formájában önkényesen elvett pénzt arra fordítják, hogy különböző agymosó eszközökkel újból, ismételten meggyőzenek egy ideológia, egy eszme igazságáról, ami őket újra fölénk helyezi a hatalmi hierarchiában. Tehát az történik, amit előbb mondtam, hogy az ember energiáját, a kötelező módon befizetett adót felhasználják az ember ellen, az ő butítására, az ő eltompítására, az ő biorobottá való változtatására, és ezt még meg is szavaztatják vele. Amúgy, nem tudom, emlékeztek-e, régebb terenget az interneten valakinek a mondása, miszerint ha a választással, a szavazással lehetne változást elérni, akkor azt nem engednék meg az ember számára. Ez teljesen egyértelmű, bárki mondta. Ettől kezdve, tehát miután Tehát első lépésben óriási sikerrel azt hitetik el veled, velem és mindenkivel, hogy neked, mint felelősségtudó polgárnak kötelességet elmenni szavazni. Ez az alaphazugság, ezt muszáj bevenni, ennélkül nem fog működni a rendszer, mert nem lesz szavazás. Ettől kezdve már a kezükben vagy. Kiadtad, kiszolgáltattad magadat, életerődet az általuk képviselt rendszernek, a hazugság gépezetének. Közben érdemes elgondolkodni azon, hogy miért teszed ezt, miért teszem ezt, miért tesszük ezt, miért hárítjuk ennyire a felelősséget, miért adjuk oda Orbánnak meg a társainak a felelősséget, akármelyiknek, teljesen mindegy. Egyik sem különb a másiknál. Aki azt gondolja, hogy Orbánra szavaz, akkor jobb lesz, mint hogyha Gyurcsányra szavazna, vagy aki Obamára szavaz, az jobban jár, mint aki nem tudom kire szavaz, az téved, mert mindedik mögött ugyanaz az erő áll. Aki ezt még nem vette észre, hát ja, azt tudom csak mondani, hogy ha igazán éhezi és szomjózza az igazságot, akkor megelégítetik, meg fogja látni az igazságot mindenki, minden egyes ember, aki leválik a hatalmi hierarchiáról, a hatalmi piramisról, és őszinte szívvel, elmével és lélekkel Istenhez fordul, és persze cselekedettel is. Elemezzük egy picit a választás fogalmát. Mit is teszünk akkor, amikor választunk? Választáskor nem teszünk mást, mint kényelemből lemondunk a felelősségvállalás minket megillető részéről. A szó szoros értelmében felhatalmazunk valakit, hogy gondolkodjon és döntsön helyettünk. Ezt tesszük. Számtalanszor bebizonyosodott, hogy akit megválasztunk, útközben elfelejti az őt szavazataikkal és életerejükkel megtisztelő polgárokat képviselni, tehát mindig ez történik. Ennek ellenére mi mégis végigjátszuk ugyanazt a hibás játszmát. A választások után meg elsírjuk egymásnak, hogy ezek a rossz politikusok megint átvertek bennünket. És a legdurvább az, hogy ettől meg is könnyebbülünk ideig, óráig. Még véletlenül sem azt mondjuk, hogy ezek a buta polgárok, akik nem voltak hajlandók magukért gondolkodni és dönteni, megint másra hárították a felelősséget. Tehát nem ezt mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy ezek a disznó politikusok megint visszaéltek bizalmunkkal, melyet mellesleg mi megvontunk Istentől és beléjük helyeztünk. Tehát mi történik? Az Istentől elszakadott ember a bizalmát megvonja Istentől, a gondviselőtől, szép magyar nyelvünk, milyen szépen elmondja számunkra, hogy ki Isten, mi Isten. Ő a gondviselő, aki mindent tud, akire, hogyha rácsatlakozunk, akinek a tervét, hogyha megismerjük, akkor a gondunkat viseli ő egy hatalmas intelligenciával, emberi gondolkodást meghaladó intelligenciával. És ezt a bizalmat persze áthelyezzük az emberekbe, tehát embereket hatalmazunk fel, hogy helyettünk gondolkodjanak. Tehát emberből, Istenből emberbe helyezzük a bizalmunkat, az örökkévaló, örökön élő Istenből a halandó, buta emberbe helyezzük a bizalmunkat, és találkozunk azon, hogy tele vagyunk betegséggel, nyomorúsággal, szenvedéssel, fájdalommal és halállal. Kívülről szemlélve a dolgokat úgy tűnhet, hogy direkt azért megyünk el szavazni, felelősséget hárítani, hogy később legyen, akit hibáztatni a saját nyomorúságunkért, annak érdekében, hogy továbbra se vegyük észre, hogy mi vagyunk a felelősek mindenért, ami velünk történik. És ezen cselekedetünkkel beismerjük magunkról, hogy egy olyan tudathasadásos állapotban vagyunk, amiből nem is nagyon szeretnénk kijönni. Tehát megszerettük ezt az állapotot, ezt a kényelmi állapotot, nézzük az amerikai filmeket, esszük a popcornt, a hamburgert, a kólát, a sört, és folyton mindig másra állítjuk a felelősséget, hogy más gondolkozzon helyettünk, hogy más mondja meg nekünk, hogy ki Isten, hogy mi Isten, hogy mi az igazság, hogy mi az életnek a rendje. És ebben a kényelmi állapotban ugye néha hát a testünk az szereti ezt az állapotot, örül a test ennek, de viszont a lélek elrothat, tönkre megy, kárba veszik, elkárhozik szó szerint. A leghasznosabb, amit egy politikus tehet az, hogy elárulja az őt hatalommal felruházó polgárokat. ezzel elősegítve az ő ébredésüket. Tudom, hogy furcsán hangzik, de a legjobb politikus a rossz politikus. Ezt ki kell mondani, nem a jó politikus, olyan nincs. A politikus nem arra van, hogy az ember beletámaszkodjon, hanem arra van a politikus, arra az itt van erre a rossz sorsra ítélve, hogy az embereket felébressze, és az értük is imádkozni kell. Tehát bármilyen furcsa hangzik, ő az ellenség, imádkozni kell érte, mert egy nagyon hálátlan szerepet vállal értünk a mi ébredésünkért. Tehát rá nem kell haragudni, és az a jó politikus, aki rossz, aki visszaél a hatalmával, mert ezáltal felébreszti az embert, aki benne hitt, hogy neki nem benne kell hinnie, hanem a mindenható Istenben, örökkévaló Istenben, aki életet lehet az anyagba. Fontos tudomásul vennünk, hogy egy politikus csak akkor végzi jól a dolgát, ha szó szerint elárulja a választóit, visszaél bizalmukkal, mert így arra kényszeríti őket, hogy felébredjenek és megértsék, hogy a felelősség másokra való átruházása súlyos következményeket von maga után. A legtöbb esetben sok fájdalommal és szenvedéssel jár, amik az egyén megérti, hogy a személyes felelősséget nem szabad elutasítani, sem félelemből, sem kényelemből. Megfigyeltem, hogy azzal, hogy elutasítja a lelki fejlődést, az ember az életrendjével száll szembe, amely örökön tartó megújulásra, növekedésre szólít bennünket. Erről beszél Jézus Krisztus Urunk, aki legyőzte a halált, legyőzte a hazugságot, legyőzte a hiába valóságot, hogy örökön tartó megújulásra, ismerkedésre szólít bennünket az Úristen. Márpedig, ha az egyén egy rajta kívül álló személyt jogosít fel, hogy helyette gondolkodjon, döntsön, törvényeket és szabályokat hozzon, amelyek megcsonkítják az ő szabadságát, ezt teszi. Szembeszáll az élet rendjével, és elutasítja a lelki fejlődést, az újjászületés lehetőségét. Tehát aki másokat, más emberek, fiakat, pásztorokat, papokat, politikusokat, különböző ilyen főnököket, kisfőnököket, meg kis atyákat hatalmaz fel, hogy helyette gondolkozzanak, az megtagadta Istent. Ez az evangéliumban benne van. Ez itt szajkózom, ez itt mondom a túl, az itt mondom a sokszor, hogy az evangéliumokban hatalmas erő van, hatalmas bölcsesség van. Érdemes elolvasni, nem kell hozzá semmilyen vallás, semmilyen felekezet nem kell hozzá, hanem igazság szeretet, eltökéltség, szorgalom. Azt tanulmányozni és megérteni, és alázat, imádság Istennel szemben. Nem az emberi butasággal szemben, hanem Istennel szemben. Csak az ember megérti az evangéliumok üzenetét, és felszabadul. Tehát ő azt mondta Jézus, hogy azáltal az ember szabadságot nyer az ilyen buta rendszerekből, emberi rendszerekből, struktúrákból. Tehát az, aki másokat hatalmaz fel, az szembeszáll Istennel, az életnek a rendjével, az élettel tulajdonképpen. Tehát ő nem akar örökkön élni tulajdonképpen, mert ő azt mondja, hogy más gondolkozzon helyettem. Én leszek szívesen biorobot, más gondolkozzon helyettem. Más döntsön helyettem. Ezzel, ha nem tudunk szembenézni, fölösleges csodálkozzunk azon, hogy rosszul mennek a dolgok. Az élet dolgai valójában mindig a legnagyobb rendben mennek. Csak mi ezt képtelenek vagyunk észrevenni. Kérdés, hogy egyáltalán adunk-e magunknak alkalmat, lehetőséget, időt annak felismerésére, hogy minden egy olyan rend szerint működik, amelynek törvényei mindig léteztek, és mindig is létezni fognak? Tehát adunk-e magunknak lehetőséget arra, hogy felismerjük ezt, vagy szaladunk a világgal, szánguldozunk össze-vissza, veszünk, adunk, veszünk, egyfolytában cselekszünk valamit, csak hogy az igazsággal ne foglalkozzunk. Míg a tudatlanság tengerében gonoszszá lett személyek is ezen örökkévaló rend törvényei szerint cselekednek, míg a politikusok is, amely megengedi számukra a gonoszság megcselekvését, annak érdekében, hogy az emberiség szembesülhessen az istentelenség, avagy a rendetlenség, rendtelenség súlyos következményeivel. Azt mondja az Úr, a Krisztus, aki legyőzte a világ hazugságait, a világ hiába valóságát, a világ börtönét, a testi gondolkodás börtönét, azt mondja, hogy mert szükség, hogy botránkozások essenek. De jaj annak, az embernek, aki által a botránkozás esik. Jaj a politikusoknak, jaj a papoknak, a pápáknak, mindenkinek jaj, akik által megrontatik az emberiség. Szükség van arra, hogy valaki ezt a szerepet elvállalja, hogy az ember szembesüljön azzal, hogy milyen veszélyes dolog a felelősséghárítás, de mégis ők hatalmas bajban vannak ezáltal, pont miattunk, miattad, és miattam vannak ők ilyen rossz helyzetben, ilyen hátrányos helyzetben a politikusok és a papok. Mert ők miattunk vállalják be ezt a hazug szerepet, gyakorlatilag miattunk kell hazudjanak, hogy végre felébredjünk, hogy nem szabad ilyen csinálni. Nem szabad más embert felhatalmazni arra, hogy helyettünk gondolkodjon, helyettünk beszéljen Istenről, helyettünk magyarázza meg, hogy mi Isten, ki Isten, mi az igazság. Ez őrültség, ez veszélyes dolog. Lelket károsztató dolog ez. Odáig fajultak már a dolgok, hogy egy ideje az ember két rossz közül a kevésbé rosszra szavaz, és ezt helyes döntésnek tartja. Vajon nem hazudtolja meg magát az, aki tudatában van annak, hogy rosszat cselekszik, és mégis megcselekszi azt? És igaz embernek mondható-e az, aki egyféleképpen gondolkodik, érez, és másképp, ellentétesen cselekszik? Mint minden mögött, az ilyen döntések mögött is van egy ok, egy mozgatórugó, ami nem más, mint a félelem. A világunkban két teremtő erő létezik, a szeretet és a félelem. Nyilván az olyan döntésektől, cselekedetektől, melyek félelemből származnak, őrültség olyan eredményt várni, ami igaz örömöt és szeretetet szül, tehát lehetetlen. Amilyen a mag, olyan a termés, hogyha a mag félelem volt, abból szeretet nincs, ahogy legyen, tehát lehetetlen. Emberi logikával is lehetetlen, nem a Isten logikával. Tehát, hogyha valami hazugságból, megalkuvásból, kompromisszumból, félelemből születik, abból jó nem lehet, abból igazi öröm nem lehet, abból szeretet nem lehet, lehetetlen, teljes mértékben lehetetlen. Sokan úgy vélik, hogy mindenképp el kell menni szavazni, mert a hozott döntések, törvények egyformán érvényesek mindenkire, azokra is, akik nem szavaztak. Ez elméletileg így is van. Lehet, hogy a törvények egyformán érvényesek mindenkire, de egy dolgot nem szabad elfelejtenünk. Isten képmására teremtettünk, és teremtőerővel rendelkezünk. Eképp minden egyes személy megteremti magának a mindennapi tapasztalathalmazt, amely lehet jó is, meg rossz is. Tetszik vagy sem, ez így van. Szinte lehetetlen nem észrevenni, hogy minden tapasztalat teljesen egyénre szabott. Ugyanabban a szituációban két különböző ember két különböző dolgot tapasztal. Lehet, hogy egyik teljesen jól érzi magát, míg a másik fetreng és küszködik. Tehát lehet, hogy mindenkit érintenek az önkényes módon meghozott törvények, de vannak, akikre valósággal lesújtanak azok. És eddigi megfigyeléseim alapján azt mondhatom, hogy nem azt fogják eltiporni a törvények, aki úgy érezte, hogy nem akar választani, és nem is ment el szavazni. Nem akar senkit sem felhatalmazni, hogy helyettek gondolkodjon, döntsön. Hanem a törvények, amiket hoznak a szavazás után a parlamentben, meg különböző helyeken, azokat az embereket sújtják le leghamarabb, akik elmentek szavazni, akik a bizalmukat beléjük helyezték Isten helyett. Tehát azokat az embereket sújtja a törvény, akik félelemből, megalkuvásból elmentek, és a két rossz közül a kevésbé rosszat hatalmazták fel, hogy megnyomorítsák őket, az életüket. Kedves fele barátom, kedves olvasó, kedves hallgató, utószóként még csak annyit szeretnék hozzáfűzni a fentiekhez, hogy lehet, hogy holnap boldogan ébredsz, és boldogan fogod eltölteni a teljes napot a te döntésednek köszönhetően. Viszont az is lehet, hogy holnap boldogtalanul kelsz fel, és boldogtalanul fogod eltölteni a napot szintén a te döntésednek köszönhetően. Tudnod kell, hogy teremtő erővel rendelkezel, és akkor is teremtesz, amikor nem akarsz. Te döntöd el, hogy felelősségteljesen teremtesz, vagy felelőtlenül, bölcsességgel, vagy annélkül. És azt is neked kell eldöntened, hogy szeretetből vagy félelemből teremtesz. Ha nincs bölcsességed, vagy szereteted, és tudod ezt magadról, hogy nem vagy egy bölcs ember, nem vagy egy lángész, ezzel semmi baj nincsen, még nem vagy elveszve. Mert Jakab apostol azt mondja, hogy akinek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen ad mindenkinek, aki hozzáfordul bölcsességért, szeretetért és mindenért. A négy evangéliumban foglalt Krisztus tanításokban benne van minden bölcsesség, amire az embernek szüksége van a teljes szabaduláshoz. Ez tény, ezt lehet próbálni, nem kell hozzá semmiféle vallás, nem kell semmilyen szekta hozzá, nem kell hozzá semmilyen felekezet, nem kell hozzá pápa, papbácsi, nem kell hozzá pásztorjáték. A választás a te kezedben van. Megragadod az alkalmat, az Isten által az emberek számára felkínált lehetőséget, és megdöntöd az évezredes hazugságokat, vagy felhatalmazol egy buta, a világ szelleme által leuralt embert, hogy döntsön a te sorsod felül. Ez a kérdés, drága barátom. Elmész szavazni, egy buta embert felhatalmazol, vagy visszafordulsz Istenhez, és őt fogod felhatalmazni, hogy ő uralkodjon rajtad. Ne hazugság, ne a buta emberek, hanem a tökéletes Isten, az ő bölcsessége. Ez a kérdés, ez a választás tulajdonképpen. Aki olvasta az evangéliumokat, egyértelműen érti és látja, hogy a kettő nem megy egymással. Tehát aki elmegy szavazni, ugye vannak ezek a keresztény szavazók, hát ez hihetetlen, de egyszerűen nem fér a fejembe, hogy nem veszik észre, hogy Krisztus abszolút nem erről beszélt. Ezek elmennek és egymást arra biztatják, hogy szavazzanak Orbán Viktorra, vagy Obamára, vagy Hillary Clintonra, meg a társaira. Lehet, hogy azt mondod, hogy mivel kevés ember gondolkodik így, semmit sem lehet tenni. Erre azt mondom, hogy igazad van. Ezzel a kijelentéseddel hazugság döntés helyett ítéletet hoztál magad felett, megbélyegezvén sorsodat. Rád érvényes lesz, amit épp mondtál, amit kimondtál. De a szomszédodra nem lesz érvényes, mert ő másképp választott, másképp teremtett. Drága barátom, a te lelked, a lélek, ami a testedben van, óriási erővel bír. Isten valamelyest az benne van az ő lelke, ő lelkét adta a halott anyagba, gyakorlatilag erő van benne. Nem mindegy, hogy az ember ezt az erőt, azt a figyelmet mire fordítja. A politikusokra, vagy pedig az örökkévaló dolgokra, meg soha el nem múlnak. Azt szeretném hozzáfűzni ez a témához, kedves barátom, ha nem ezt azt néven így szólítalak, hogy igen, Erdélyben is hatalmas propaganda van, kemény választási kampány van, hogy az erdélyi magyarok szavazzanak Orbán Viktorra. Hát egyértelműen rá, ugye, mert ő volt az, aki itt folyton kampányol Erdélyben, eljön tusványosra, és hirdeti az igét az embereknek. Tehát ő a legszimpatikusabb, ő adja a magyaroknak, az erdélyi magyaroknak a különböző jogokat, a nem tudom én miket, és olyan is hallottam, hogy valami pénzeket osztogatnak gyermekeknek, amit lehet igényelni. Tehát persze nincs az kimondva, hogy akkor most rá kell szavazni, de szinte teljesen egyértelmű, hogy a legtöbb erdélyi szavazó, székely, magyar ember rá fog szavazni. Ez szerintem őrültség. Tehát a szavazás már önmagában őrültség. De ez a propaganda, az alattomos propaganda, az még durvább dolog. Mert az történik, hogy látom az interneten, hogy a magyarországi magyarok neheztelnek a székelyekre, az erdélyi magyarokra. És ugyanakkor az van, hogy a románok is most már neheztelnek ránk. Mert azt mondják, hogy, és jogosan mondják azt, hogy ti mit akartok? Hát ti hol akartok ti élni? Vagy ti merre felé kalimpáltok? Tehát hogy akartok ti egy fenékkel két nyerget megülni? Abszolút jogos a kérdésük szerintem. Tehát az történt, hogy Orbán Viktor a mondva csinált pénzével, a hazug pénzével, most már nem akarok személyeskedni, elnézést kérek emiatt, de maga a szellemiség a mondva csinált pénzzel az embereket felültette egymás ellen. Ez még nagyobb megosztás szül. Tehát a látszat ellenére, amit csinál ugye a magyar kormány mostan, még jobban eltávolítja az erdélyi és a magyarországi magyarokat egymástól. Ellenszenvet szülve közöttük, mert igen, tehát hogyha már szavazunk, akkor már jogos a kérdés, hogy hát úgy lenne illendő, hogyha az szavazna, aki ott él, az ő sorsáit, aki ebben hisz. Tehát hangsúlyozom, hogy a szavazás eleve egy rossz dolog, helytelen dolog, aki elmegy szavazni, és azt mondja, hogy Isten hívő, meg Krisztus követő, durván becsapja magát. Durván becsapja magát. És de viszont, hogyha elmegy valaki szavazni, és ugye határon túlról szavaz, a határon túliak sorsáról, ez is nyilván őrültség. Tehát az erdélyi magyarság most gyakorlatilag két tűz között lesz tulajdonképpen azáltal, hogy a magyarországiak neheztelnek a szavazásuk miatt, a szavazás miatt, és a románok neheztelnek azért, hogy ilyen két arcú lények, hogy románok is, meg magyarok is, meg románok is, tehát nem tudják eldönteni, hogy tulajdonképpen ők kihez tartoznak, hol akarnak élni. Hogyha valaki erőst akar magyarkodni, akkor ugye nyugodtan elmegy Magyarországra, ott is élhet, megtapasztalhatja, hogy mit jelent az, hogy Magyarországon, ugye idegen földön lerománozzák, leoláhozzák őket, mert ez történik sajnos. Tisztelt a kivétel. Na de ez, ami történik mostan, ez őrültség. És persze ugye a hatalmas propaganda az a pénzből van, amit a sok plakát, meg a sok bátorítás, hogy szavazni kell menni, vagy kell menni szavazni, ez óriási pénzt igényel. Amiről tudjuk jól, és őszintén remélem, nem csak én tudom, hanem néhány ember még azért tudja és látja azt, hogy a pénzt a semmiből teremtik. Tehát a semmivel az embereket arra buzdítják, hogy egymás ellen menjenek. Tehát megosztást, a látszat ellenére megosztást szítanak az emberek között. Ez történik. Tehát a pénz ugye mostanában már nem probléma. Tehát az embereknek a manipulálására annyi pénzt lehet nyomtatni, egy zérossal többet vagy kevesebbet ütünk be a számítógépen, teljesen mindegy. Tehát a pénz, ami most van a világban, forgalomban, ez mind valótlan. Nem, hogy mind valótlan, hanem nagy mértékben valótlan. És a semmiből teremtett pénzzel teremtjük a semmit, a hazugságot. És aki erre felül, erre a hazugságra, egyértelmű, hogy nincs, ahogy jót tapasztaljon, nincs, ahogy örömöt tapasztaljon. Hogyha valaki azt gondolja itt Erdélyben, hogy Orbán Viktor majd őt megmenti, és magyarabbá teszi a magyarnál, úgy érzem, hogy durván becsapja magát. Na hát röviden és tömören a szavazásról ennyit szerettem volna elmondani. Nem akartam senkit sem megsérteni, elnézést kérek, hogyha valakit megbántottam. Lehet, hogy valakinek nem volt itt a helye, és nem kellett azt hallania, de viszont őszintén bízom benne, hogy volt egy néhány fül, amely meghallotta, hogy mit szerettem volna elmondani ezzel a szavazás témával, a választásokról. Hogy egy Istenben hívő ember nem az emberekre szavaz. Tehát az evangélium tele van ezekkel a felhívásokkal, ezért kellett megölje Jézus egyébként. Tehát nem tudom, hogy a keresztények hogy tudnak szavazni. Amikor az egész evangélium, Jézus Krisztus egyfolytában arról beszél, hogy nem a császárt támogatja, hanem a mindenható Istent, az atyát, a mennyi atyát, az ő akaratát cselekszi. És a keresztényeket a pásztor, ugye, meg a püspök, meg a pap, meg a mindenki, ugye az atyák, különböző atyák küldik szavazni őket. És nem veszik észre, hogy a sok betegség, a sok fájdalom abból származik, hogy egyszerre két világban élnek. Tehát a mammonnak is adnak, és adnak az Istennek is, próbálnak adni. Ez óriási hazugság. Azt mondta Jézus, ez nem lehetséges. Mindenkinek el kell dönteni, hogy melyiket akarja szolgálni, hova akar tartozni. Az előbb-utóbb mindenki igazi választás elé lesz állítva. És döntenie kell az örökké való, vagy a hiába való között. Isten és az emberi szavazások között. Ennyit szerettem volna elmondani röviden, úgyhogy ha netán valakinek van kérdése, nyugodtan felteheti itt a blogon, a kiáltószó.hu-n, van a kapcsolatmenüpont, lehet küldeni levelet, lehet írni kommentet, hozzászólást. Hogyha jó indulatú hozzászólás, akkor szívesen fogadom, sőt örvendek, mert tudom, hogy sok butaság van az én fejemben is még. És hogyha valaki jó szándéka segít, felhívja a figyelmemet az igazság szeretet által indítva, azt én megköszönöm és örülök neki. Akit érdekelnek ezek az írások, ezek a gondolatok, amelyekről azt mondtam korábban, hogy a Krisztus boldogságének a fényével próbálom megvilágítani, hogy mi folyik mostanában a világunkban, az nyugodtan iratkozzon fel a blogra, fog kapni értesítést minden alkalommal, amikor egy írás megjelenik, vagy egy videó megjelenik. Persze továbbá is hangsúlyozom azt, hogy amit én írok, amit én mondok, ez csupán egy útjelző tábla lehet mindenki számára. Tehát nem esetünk abba a hibába, hogy mostani valakinek Orbán Viktor mondta meg a tutit, akkor és mostantól meg én fogom megmondani a kiáltó szó. Vagy egy másik ember, nem erről van szó. Amit egy igazság szerető embertől kaphatunk, valójában nem több, mint egy útjelző tábla, de kis segítség, ami a figyelmünket az igazságra irányítja, az élő Krisztusra. Ennyi az egész. És utána meg mindenkinek személyesen kell dönteni azt, hogy mit akart, hogy honnét akart táplálkozni, melyik forrásból. Az én dolgom az, hogy csupán az annyi, hogy megmutassam az embertársaimnak, hogy melyik az a forrás, amelyből én személyesen merítek, és amiben élet van a fizikai test, a fizikai életben, és a fizikai életen túl egyaránt. Elnézést a hadarásért, a dadogásért. Remélem, hogy érthető volt valamennyire, amit mondani szerettem volna. Sziasztok, Isten áldjon titeket!